Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PVC Magyarország, a 9. magyarországi vezérigazgató felmérés készítője.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második felében egyebek mellett szó lesz arról, hogy ki járna jól és ki rosszul az euró magyarországi bevezetésével. És természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Gyöngyösi Balázs, a Világgazdaság rovatvezetője. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Annak jártatok utána a mai lapszámban, hogy a kiskereskedelmi áruházláncoknál hol tartanak a bértárgyalások, milyen eredményre jutottatok?
Azt látni, hogy egyre nagyobb a szakadék a kereskedelemben a munkáltatók között. Vannak olyan áruházláncok, amelyek a törvényben rögzített 8%-os béremelést is alig tudják igazdálkodni, 5-6%-ot ígérnének, ami ugye nem lehetséges, mások viszont akár 13-15%-ot is hajlandóak megadni, annak érdekében, hogy a lehető legjobb minőségű munkaerővel bővítsenek. Nyilván a szakszervezeteknek nem célja egyetlen egy bolthálózatnak sem a bedöntése, ezért mindenütt mérlegelemzés alapján dolgoznak, megnézik, hogy a kitűzött árbevételi cél mennyiben teljesül, az adott társaság, a forgalom mekkora hányadát fordított a munkaerőköltségre. Értelemszerűen azok lőnének még a törvényben rögzített 8% alá is 5-6%-kal, ahol az éve első 10 hónapjában a vártnál szerényebb értékesítési adatokkal szembesültek. Másút viszont azt a kérdést teszik fel, hogy mennyit kell ahhoz fizetnem, hogy tényleg a legjobbak közül válogathassak, mert nyilván nem mindegy, hogy valaki egy tapasztalt, nagy tudású kereskedelmi dolgozóval bővít, vagy pedig éppen mondjuk egy egykori bányásszal vagy hűtőgépszerelővel tölti fel az üres pozíciókat. Azt látni, hogy Budapesten jellemzően 215 és 270 ezer forint között szóródnak a kezdő bérek a kiskereskedelemben, és aki tényleg a legjobbak közül akar válogatni, annak bizony 2020-tól már 295 ezer forintig is el kell jutnia, és ugyanez vonatkozik a Nyugat-Dunántúli, mondjuk Győr és Sopron környéki kiskereskedelmi egységekre is, hiszen ha valaki nem kapja meg azt a bért, amit remél könnyen jobb kondíciók mellett Ausztriában találhatja magát.
Van olyan kiskereskedelmi áruházlánc, ahol már tulajdonképpen megegyeztek, és van olyan, ahol sztrájkkal fenyegetnek, vagy elképzelhető akár munkabeszüntetés is?
Egyelőre korai lenne sztrájkról, vagy annak akár a lehetőségéről beszélni. A legtöbb helyen az a cél, hogy december 10-e körül szülessen meg a megállapodás, másút legkésőbb január 20-a ez, hiszen még akkor is időben vannak a megállapodással, mert a jövő évi első bérszámfejtés esedékessége előtti napokban állapodna meg, akkor is működik az új megállapodás. Azt minden esetre látni, hogy megdőlt egy korábbi alapvetés, miszerint elegendő 20-25 ezer forinttal a mindenkori garantált bérminimum fölé lőni, hiszen januártól ez az összeg 210.600 forintra emelkedik, és ha megnézzük, hogy már csak nem 300 ezer forintról beszélünk, itt jóval nagyobb különbségek mutatkoznak.
Van-e különbség? Láttok-e különbséget a kisboltok és a nagyobb áruházláncok bérszintje között?
Nem jelentős különbségről, hanem már szakadékról beszélünk, ami a külföldi hátterű kereskedelmi láncok és a magyar tulajdonú élelmiszerüzletek között tátong. Igaz, ellenpéldákkal is tudok szolgálni, mert van jó néhány olyan Coop vagy éppen CBA egység vidéken, amely a nagyobb multikkal, akár a Tesco-val, vagy az Auchan-nal, illetve a diszkontláncokkal, az Aldi-val vagy a Lidl-lel viszonyítva is állják a sarat. Ellenben vannak olyan falusi, illetve kisvárosi boltok, ahol tényleg néhány főt foglalkoztatnak, és nekik egyre nehezebb, mert ha nincs állami segítség, akkor önerőből valószínűleg a versenyhátrányunk az nem hogy csökkenni, hanem nőni fog a következő években.
Köszönöm, Gyöngyösi Balázst, a Világgazdaság rovatvezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Horváth István, a Sberbank Treasury vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
A hazai gazdaságot szokás a legnagyobb, főként autóipari gyárak teljesítménye alapján megítélni, miközben számos exportőr és importőr KKV járul hozzá a teljesítményhez. Számukra létfontosságú lenne az euró bevezetése, azonban a hazai pénzügyi vezetése a korábbiaknál jóval ingadozóbb a témában. Ki fog jól járni és ki rosszul a hazai euró bevezetése, amikor ez megtörténik vagy megtörténhet?
Ez egy olyan kérdés, amiről egy másfél-két órát lehetne talán beszélgetni úgy simán. Indításként az is az lenne a prológus, az így bevezetőnek is jó lenne. Baromi bonyolult a téma. Az biztos, hogyha olyan szempontból nézzük, nagyon technokrata módon, hogy a kis nyitott gazdaság, a magyar gazdaság sok külső import és exportőr szereplővel kisebbek, nagyobbak. Az ő számukra, hogy az árfolyam változása most jelentősen legnagyobb részben az euró a fontos, pontosan azért, mert a külkereskedelmének a döntő része az EU-val zajlik. Az érintetteknek ugye ez egy bizonytalanság, hogy mi lesz az euró árfolyam. Az importőröknek jó, ha lefele megy, mert ugye olcsóban tudják megvenni az eurót, az exportőröknek pont fordítva. Nem teljesen egyértelmű a kép, mert ugye az exportnak egy döntő része az import alapú, tehát az ott a hozzáadott érték számít. Az viszont biztos, hogy ezeken a konverziókon, az ilyen átváltásokon, ugye valamennyi veszítenek a szereplők. Akik ezt megnyerik, azok nyilván a közvetítők, és hát most itt nincs mit szépíteni, hogy ezek a pénzügyi szolgáltatók, a bankok, a pénzügyi, a befektetési szolgáltatók, nélkülük ez nem is működhetne, hiszen átvállalják ezeket a kockázatokat, de ezért ugye marzsot kérnek el. Ezt a nyerességet tulajdonképpen megspórolná, vagy döntő részben meg tudná spórolni a magyar gazdaság, hogy csak ilyen nagy távolabbról nézzük. A másik oldalon viszont ugye adóbevételes neki a bankrendszerből, ami viszont az állami bevételeket csökkenteni, sőt jelentősen csökkenteni, mert hogy a bankrendszernek bevételének egy döntő része azért a konverziókhoz, tehát a devizátváltásokhoz kapcsolódik.
Mit gondol, mi áll a kormányzatban ritkán látható éles vélemény különbségek mögött, ami a fiskális és a monetáris vezetést jellemzi?
Azt gondolom, hogy a pénzügyminisztérium, tehát a fiskális oldal, ők pontosan ezt a részt látják, ez az egyik dolog. A másik, hogy ugye amikor beléptünk az Európai Unióba, akkor vállaltuk, hogy valamikor majd bevezetjük az eurót. Tehát van egy ilyen kötelezettségünk, dátum nincs, ugye most szoktuk viccesen azt mondani, hogy mindig majd 5 év múlva vezetjük be, de van egy ilyen kötelezettségünk, ami egy politikai kötelezettség, ez nyilván a politikai vezetésre előbb-utóbb, ez elő fog kerülni, ugye már voltak ilyen felhangok, hogyha valaki nem csinálja, akkor szankciók, vagy más megítélés alá esik. A másik oldalon pedig ott áll egy jegybank, aki szintén látja, hogy mondjuk hogyan működik a magyar gazdaság, és azt érzi, hogy a deviza árfolyam valamiféle finom hangolásával lehet segíteni, vagy éppen fékezni a gazdasági folyamatokat, és ezt egyelőre a jegybank úgy ítéli meg, hogy nem érdemes feladni. Talán ez lehet a fő nézeteltérés, vagy a legmélyebb gyökere talán ennek a kis titaharcnak, ami így megjelent a nyilatkozatok szintjén.
Erős forint vagy gyenge forint? Mi lenne az ideális az euró bevezetéséhez? Mit gondol?
Őszintén a személyes véleményem az az, hogy látván azt, hogy nagyjából akik bevezetgették, azokkal mi történik. Ugye ilyenkor, ha belép, a bevezetés az nem olyan, hónap belépünk, annak van egy előzetes folyamat, egy 2 évre be kell lépni egy ilyen mechanizmusba, ami viszont bizonyos stabilitást ad, akkor meghatároznak egy középárfolyamot, és ahhoz képest plusz-minusz 15%-os sávban tudna mozogni a forint, és ennek a sávnak a két szélén azért az Európai Központi Bank állna már oda, vagy erősíteni, vagy gyengíteni a forintot, tehát ez egy biztonságot adna. A másik oldalról ugye bizonyos feltételek teljesülnek akkor, vagy kell, hogy teljesüljenek akkor, hogyha az előszobába belépne egy ország, ami viszont azt jelenti, hogy a mögöttes gazdaság olyan stabil, hogy ők már elfogadottak, vagy elfogadhatók az euró övezet számára. Ez viszont a a kamatkockázati felárak csökkenésében jelentkezne. Na most a hosszú bevezető után személyes véleményem az, hogy vélhetően először gyengülni fog a forint még egy pár évet, és aztán, amikor ez a döntés megszületik, akkor szerintem érdemes egy jó 10%-os erősödéssel számolni abban a két éves periódusban, amikor benne van az előszobában.
És egy nagyon hipotetikus felvetés, hány forint környékén vezetnénk be az eurót, ha az év végén megtehetnénk ezt?
Ha most év végén? Szerintem 3.30 körül lenne, tehát nagyjából a mostani szinten. Egyébként az én ilyen személyes véleményem az az, hogy a forint a következő pár évben gyengülni fog, el fog menni, szerintem ennél jóval egy jó 10%-kal gyengébb szintre, és hogyha bekövetkezne ez a jelenleg nem várt esemény, akkor pedig vissza tudnánk erre a jelenlegi szintre erősödni.
Köszönöm Horváth Istvánt, a Sberbank Treasury vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban ismét itt van Beke Károly, a Portfólió munkatársa, szervusz!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Hogy áll most a tőzsde?
Nagy elmozdulást nem látunk a budapesti értéktőzsdén, a Bux Index továbbra is 0,3%-os gyengülésben van, és még mindig a Magyar Telekom papírjai húzzák egy picit felfelé az indexet, 0,8%-os emelkedést mutatnak. A MOL viszont ugyanilyen mértékben 0,8%-kal esett vissza, az OTP 0,4%-kal, míg a Richter 0,2%-kal jár most alacsonyabban, mint tegnap délután.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint piacán sem látunk jelentős változást, 334 forint 83 fillért kell most éppen adni egy euróért, vagyis gyakorlatilag megegyezik a jegyzés a tegnap estivel. A dollár 304 forint 40 fillérbe, az angol font pedig 390 forint 65 fillérbe kerül.
Köszönöm, Beke Károlyt, a Portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a 9. magyarországi vezérigazgató felmérés készítője.